Az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Gazdasági Versenyhivatal egy még nem hivatalos végeredménnyel zárult vizsgálatára alapozva azt állítja, hogy nem a kiskereskedők miatt emelkedett korábban az átlagnál sokkal nagyobb mértékben a tej és tejtermékek, valamint a tojására. A beszállítói lánc kezdve a termelőtől vagy gyártótól is kellő indokkal emelt árat, ez futott végig a rendszeren és jelent meg a bolti árakban. A szervezet főtitkára szerint alapos, nemzetközi összehasonlító vizsgálat kellene, hogy kiderüljön, miért nem annyira versenyképesek a magyar gyártók, termelők, mint külföldi versenytársaik. Kozák Tamás szerint a még csak tervezett szintjén álló dokumentum is azt igazolja, hogy nincs szükség tovább az árrésstopra. M. Szűcs Péter interjúja.
A Gazdasági Versenyhivatal egy jelentés tervezet alapján mégiscsak felmenti, ha mondhatom ezt a kiskereskedelmet, az alól, hogy a tej és tejtermékek esetében kicsit vastagabban fogott a ceruza. Ugye akkor annak idején ön is mondta, hogy inkább a beszállítói kör az, ahol keresni kellene ennek az okát, de hát úgy tűnik, hogy ők is prés alatt, hiszen munkaerőt kell fizetni, energiát kell fizetni. Mi lesz akkor a tej és tejtermékek árával, mert ugyanakkor meg azt is szorgalmazzák, hogy oldják fel az ár és topot, az viszont áremelkedéshez vezet. Szóval ebből hogy lehet kijönni?
Kezdjük az elejéről, indokolatlan áremelkedésről. Ugye nagyon sokszor elhangzott kommunikációban az, hogy az infláció elsődleges oka az indokolatlan áremelés, a kereskedők által végrehajtott indokolatlan áremelés. Most amit a PVH elvégezett tanulmányt, bár azért tegyük ezt hozzá a korrekség kedvére, hogy ez még nem egy véglegesített tanulmány, de mégiscsak azt mutatja, hogy két fontos termékpályán a tejterméknél és a tojásnál szó sincs arról, hogy az áremelkedés elsődleges oka bármilyen ár vagy ár és emelés lett volna, amit a kereskedelem hajtottak végre. A termékpályában az ellátás láncban vannak olyan, nevezzük ezt ilyen rendszerbeli anomáliáknak, ami önmagában árfelhajtó hatása. Hát gondoljunk csak az energiára, gondoljunk csak a különböző költségre, tehát alapvetően az inflációs nyomás az a szállítói, beszállítói oldalról jön. Magyarul megpróbálják a termelők, a feldolgozók az egyébként folyamatos emelkedő költséget tovább hárítani. Tehát ennyit az, ami fontos, és a GVH tanulmány megerősíti azt a szövetség által korábban többször hangoztatott álláspontot, hogy nem az ár is indokolatlan ár és okozza az inflációt, semmiféle alapja ennek nincsen.
De azt is elismeri, legalábbis hírek alapján, hogy ez bizony a termelői oldalon sem azt jelenti, hogy ők szálltak volna el, egész egyszerűen, ha meg akarnak élni, muszáj árat emelni, ez nyilván tovább gyűrűzik. Magyarul készüljünk fel hosszabb távon drágább tej és tejtermékekre.
Érdemes egy picit visszamennünk időben, ugye 2015 óta, tehát nagyjából 10 év alatt az élelmiszereknek az ára az kétszeresére emelkedett. Ez a növekedés az egyik legmagasabb az Unióban. Jelenleg is egyébként az infláció, élelmiszer inflációval sajnos dobogós helyen vagyunk. Ez azért fontos dolog, mert hogy nagyon sokszor mi, mint vásárlók keverjük itt a hamar, hogy a nagy inflációt, a magas inflációt, az áremelkedést összekeverjük az egyébként magas ár színvonallal. Ugye nem megyünk a boltba, hát én is nagyon sokszor táncolom a homlokomat, hogyha látom, hogy egy terméknek milyen ára van, de ez nem most alatt. Ez az elmúlt években, nyugodtan mondhatjuk az elmúlt 10 évben, de hogyha csak 22-23-ra visszaemlékszünk, ugye akkor még 40%-os élelmiszerinflációról beszéltünk, sajnos nagyon magas áron beragadtak az élelmiszer ára. Tehát nagyon úgy néz ki, hogyha ezeket az inflációs sokkot kezelni akarjuk, vagy infláció okokat kezelni akarjuk, akkor itt rendszerbeli problémákat kell megvizsgálni, egész ellátási lánc szinten. Hol magas a költség, miért magasabb mondjuk az élelmiszer feldolgozásban egyes helyeken, energiafelhasználás máshol, milyen a hatékonyság az élelmiszerláncban, mint például más országokban, érdemes egyébként ilyen fajta összehasonlító vizsgálatokat is elvégezni. Csak így lehet ezt hosszabb távon orvosolni, ezt az inflációt. Ugye azt is tanulságos egyébként azt gondolom, hogy az ár és stopnak milyen hatása van. Áprilisban volt egy infláció megtorpanás, az élelmiszereknél ezt láttuk, de nagyjából egy hónapig tartott. Ugye most már a legfrissebb inflációs adatok alapján látjuk, hogy az inflációs pálya, ha mondhatjuk azt, hogy akkor visszatért a... Hát nehezen mondja ezt az ember, hogy normál kerékvágás, mert ez nem normál kerékvágás, de hogy a piaci viszonyok helyre tették az árakat, és ez van benne most a termékpályákban. ez a nagyjából 4-5%-os évper év alapú növekedés.
Amivel mondjuk még lehetne is élni, itt ugye az a baj, hogy egyik éven hol a tejtermékek, most idén ugye a gyümölcsök rángatták meg azért komolyabban, nem is kell 10 évet visszamenni egyébként az árak duplázódásához, elég 2022-ig visszaugranunk egyébként, az élelmiszerek tekintetében csak. Ugye például a sajtoknál simán volt 90%-os áremelkedés egyik évről a másikra, ezt határozottan emlékszem. Hiába vizsgálják fel, hogy mi a helyzet, hogy hol van hatékonysább elég probléma, attól még nekem meg kell fizetnem a tej árát, meg kell fizetnem a sajt árát, és másnak is, és akkor valószínű, hogy hát olcsóbb nem lesz. Tehát magyarul készüljünk fel arra, hogy ez nagyjából ezek a szintek maradnak ahhoz, hogy megélje mindenki, aki foglalkozik ezzel.
Azért nem voltunk még mindig dobogós helyen az élelmiszerinflációban. Én ezért mondtam azt, hogy ha mi ezt közép-hosszú távon akarjuk ezt orvosolni, mégiscsak termékpályás szinten igenis vissza kell menni azt, hogy mondjuk egy kiló sajtnak az elvárási költsége mennyi Lengyelországban, mennyi Ausztriában, mennyi Magyarországon, de mondhatnám akár a sertéshús, vagy akár a sajtot is. Az a kérdés, hogy mennyire vagyunk mi kitettek például az energiának, vagy milyen mondjuk az energia felhasználásnak a hatékonysága. Csak egy példát mondtam, biztos, hogy vannak szakemberek, akik ennél sokkal, de sokkal jobban értenek, de az biztos, hogy ez nem elég csak kereskedelmi szinten orvosolni.
Egy másik téma, amivel a Kereskedelmi Szövetség most éppen vitatkozik a MOHU-val, ez pedig az, hogy a 400 négyzetméter feletti üzletek esetében, ugye főleg, ahol automata visszaváltós rendszer van, ugye jelentősen csökkentenék a palackonkénti díjat, amit maga az érintett egység megkap. Önök ezt elfogadhatatlannak tartják, más oldalról meg mások azt mondják, hogy végül is miért is nem lenne logikus, hiszen a 400 négyzetméternél nagyobb területe boltokban sokkal többen járnak, nagyobb a forgalom, ellenben az alattiaknál meg kevesebb, így megpróbál a MOHU valamelyest kompenzálni, hogy működjön a rendszer, és hogy érdemes legyen kisebb boltokba is visszavinni, és a visszaváltást működtetni. Ez a logika nem áll?
Hát ez a logika így egy zárt logika, csak nem biztos, hogy ez adja a megoldást, hogyha nézzük az adottságokat. Az, ahogy ön is mondta, 400 négyzetméter feletti eladó terülő üzletekben, boltokban, áruházakban bonyolítják a palac visszaváltásnak a nagyon nagy részét. A jogszabály azt mondja, hogy a MOHU megtéríti a indokolt költséget, az indokolt költséget kezelési díj formájában. Természetesen, hogy ugye itt van két szerződő fél, a kereskedő, aki az egészet üzemeltet, és a MOHU, aki a magát a rendszert, az egész úgynevezett körkörös forgalmi rendszert fenntartja, ehhez adja a gépeket. A MOHU megrendel és fizet. Mi azt mondjuk, és mindig is azt mondtuk, hogy az a kezelési díj, amit a MOHU fizet a kereskedőknek, ez a bizonyos 7 forint 50 fillér, ez nem elégséges, mindenfajta számítás ezt mutatta, de hogy hát teljesen hitelesek legyünk, mi megbízunk egy külső szakértőt, azt hozta ki mindenfajta számítás alapján, hogy az indokolt kezelési költség a 10 forint fölött van, nem most, ez 2024-ben történt, hogyha ezt még hozzáveszünk egyetlenül az ott a bekövetkezett áremelést, és indexáljuk ezt, akkor bőven 10 forint fölött vagyunk. Ez a történetnek az első része. Aztán ez úgy folytatódott ez a történet, hogy a MOHU tájékoztatta a partnereit, hogy nem arról beszélgetünk, hogy akkor ez most 7 forint 50 fillér helyett legyen 8 forint vagy 9 forint, hanem lefelezte, sőt, több mint a felére csökkentette ezt a kezelési díjat. Tehát erre mondtuk azt, hogy ha már azt mondja a jogszabály, hogy az indokolt költséget meg kell téríteni, akkor legalább egy szerencsétlen Excel táblát megoszthatott volna MOHU a partnerekkel, ami alapján egy érdemi egyeztetés elkezdődött volna. A MOHU is megbízott szakértő, de érdemi eszmecsere egyeztetés a MOHU-val. Egyébként erről nem történt. Valahol egyébként, ahogy az ön bevezetőjében is ez kivilágott, hogy valahol a rendszerben, itt is van egy rendszerben egy nagy különbség, mert ugye nem a palacdíjról beszélünk, ugye ez 50 forint, mert hogy az mindenhol nullán van. A kereskedőn és a gyártónál is, és elvileg a MOHU-nál is ez nagyon nullán van. Ugye MOHU-nak van egy bevétel, amit megkap a gyártóktól csatlakozási szolgáltatási fejében, kifizeti a kezelési díjat a kereskedőknek, tehát van egy költsége, de hát a MOHU is a tulajdonos is egy profitorientált szervezet, a MOHU-nak is van mérlege, valahol természetesen, hát a természetesen azért sok-sok idézőjelbe teszem, a MOHU is igyekszik optimalizálni a mérlegét, de ez nem történhet úgy, hogy egy oldalon tájékoztatja a partnereit, aki felé egyébként kifizetést teljesít, hogy akkor most ezt csökken.
Értem, hogy valamennyi pénzt fizet. Milyen költsége van, ha ő letelepít oda egy berendezést, elviszi, mert ugye hát csak elviszi a hulladékot, akkor egy kereskedőnek ezen kívül milyen költsége van? Most itt mondjuk az áramszámlát fizeti meg annak a gépnek, amiben működik? Csak kérdezem.
Hát Hát mondott egy példát, ami nem is egyébként nem is kis összeg, de hát ugye ennek az infrastruktúrát meg kellett teremteni, tehát valamilyen szinten a kereskedőnek is be kellett ruháznia, bár ő mondhatja azt, hogy egyszerű költség, de ugye ezt a vállalatok amortizációként ezt leírják. Van egy élő munka költsége, nagyon sokszor ugye az üzletekben és a boltokban ott áll az eladó és segít egyébként a palack visszaváltásban. A napi takarításnak is van egy költsége, de hogy mondjak néhány konkrét apró dolgot, ugye mondjuk a slippeknek vagy utalványoknak az utántöltése, ezeknek a tárolóknak a kezelése, előkészítése a Dunai tároló kerekeszeknek. Tehát nagyon sok pici apró mozgalmatból áll az a tevékenység, ami mögött tényleges költség merül fel.
És akkor azt nem a MOHU intézi, hanem mindig a kiskereskedelmi egység. Magyarul ezekért ő felel, hogy akkor legyen.
Hát a MOHU elviszi, tehát a MOHU az, aki elviszi a kereskedőtől. Ugye ennek az egész rendszernek a kereskedő a felelőse azért, hogy begyűjtse a fogyasztótól. Hát, hogyha mi nem visszük vissza, akkor, akkor nem működik a rendszer, nem zár a rendszer. Tehát hiába építi ki a MOHU azt a rendszert, hogyha a kereskedő nem veszi vissza, vagy nem tudja visszavenni a fogyasztótól, a vásárlótól a palackokat, akkor nem zár a rendszer.
Kozák Tamást, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották. A gazdasági versenyhivatal a tejtermékek ügyében határozottan visszautasítja, hogy az Országos Kereskedelmi Szövetség politikai nyomásgyakorlással próbálja felhasználni a versenyhatóság még nem lezárt jelentés tervezeteit. A gazdaságpolitikai intézkedések szükségességének értékelése nem tartozik a GVH hatáskörébe, írták a Trend FM szerkesztőségéhez eljutatott reagálásukban a GVH részéről. Holnap reggel a GVH kommunikációs vezetője Horváth Bálint részletesen is kifejti majd álláspontjukat. 8:52 perc van, 8 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, egyebek mellett a tőzsdék nyitásával, 9 óra után pedig megnézzük a tőzsdei hangulatot Míró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével.